Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A rezsivédelem 2026-os fenntartása biztos lábakon áll, ezt közölte az Energiaügyi Minisztérium. A tárca közleménye azt írja, az energiapiaci árváltozások nem hatnak a központi költségvetés korábban betervezett kiadásaira. A költségvetés kockázatainak csökkentése érdekében az Energiaügyi Minisztérium folyamatosan követi a piac alakulását, és időről időre az MVM csoport közreműködésével pénzügyi fedezeti ügyleteken keresztül, vagy egyéb módon rögzíti a lakossági ellátáshoz szükséges földgáz beszerzési kötelezettségeket. Ennek megfelelően egyrészt a jelenleginél alacsonyabb árkörnyezetben 2025-ben rögzítették a földgáz beszerzésének 2/3-át. A lakosság ellátásához szükséges fennmaradó földgáz mennyiségre pedig természetes pénzügyi fedezetet jelent az MVM csoport részesedése a Sárdenisz gázmezőből. A lakossági rezsivédelem tehát előre megtervezetten makrogazdasági keretek között biztosított továbbra is, olvasható a minisztérium közleményében. Hétfőig kell megválasztani a szavazatszámláló bizottságok tagjait az április 12-i országgyűlési választásra. A választási eljárási törvény szerint a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselőtestületének, a helyi választási iroda vezetőjének a javaslatára legkésőbb március 23-áig kell megválasztania. A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak, feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és, ha szükséges, a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is. A bizottságok tagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásáig a szavazókörben a választás lebonyolítását végzik. Munkájukért díjazást kapnak, ez egy tavaly kiadott miniszteri rendelet értelmében bruttó 80 000 forintra emelkedett. Emellett mentesülnek a szavazás napján és az azt követő munkanapon a munkavégzés alól. Magyarország világelsővé vált abban, hogy a megtermelt villamos energián belül mekkora arányt képvisel a napenergia. Ezt hangsúlyozta az energiaügyi miniszter pénteken Miskolcon az MVM csoport új alállomásának átadásán. Lantos Csaba elmondta, míg 2010-ben 300 háztartási méretű kiserőmű működött az országban 1,4 megawatt teljesítménnyel, addig ma már csak nem 300 ezer ilyen rendszer üzemel, mint egy 8500 megawatt kapacitással. A napelemek részaránya a hazai áramtermelésben megközelíti a 29%-ot, amellyel Magyarország megelőzi többek között Chilét és Görögországot is, fűzte hozzá a miniszter. A tárcavezető kiemelte, ez a gyors növekedés új kihívásokat jelent az energiahálózat számára, ezért az alállomások fejlesztése elengedhetetlen. Lantos Csaba úgy fogalmazott, az ilyen beruházások biztosítják azt, hogy a megtermelt zöld energia megfelelő minőségben és biztonságosan jusson el a fogyasztókhoz. Az MVM csoport az elmúlt 3 évben 10 nagyvárosban hajtott végre alállomás fejlesztéseket, Miskolc térségében pedig 3 beruházás is megvalósult. Az év 11. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 11. hetében 12 helyszínen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Békéscsabán, Pécsen és Szegeden, míg emelkedést mértek Budapest északi szennyvíztisztító ellátási területén, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Szekszárdon, Veszprémben és Budapest agglomerációs településein. Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi mintájában és a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Tatabányán, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának érdemi változása nem várható, áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében.
Az időjárásról.
Szombaton nagyrészt felhős idő, valószínű rövidebb napos időszakokkal, néhol eső, zápor eső előfordulhat, dél-délkelet felé haladva csökkenő eséllyel. A keleti északkeleti szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra térségünkben 11-15 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Ez a szerelem egy felhő a magasban. Üzenet egy elsüllyedt palackban. Hátsó szándék a kedves szavakban, és ettől lesz pont úgy jó, ahogy van. Míg a szemeden látom, hogy marasztasz, én meg vinnélek magammal.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat tanítványaim szerkesztették, nézzük az ő témáikat. Elsőként itt lesz velünk egy jemeni orvos, aki Magyarországon tanult, és egy gyermekkori traumája vezette oda, hogy orvos legyen. Első vendégünk Abdurraham Abdurrab Mohamed, gyerekorvos, a Békés megyei kórház munkatársa.
Volt nekem egy 2 éves húgom, aki egy pénzérmét nyelt le, félrenyelte, és nem tudtok neki segíteni. Átprogramozódott már, hogy embereket szeretnék segíteni, orvos szeretnék lenni.
Aztán a gyerekkori emlékek nyomába eredünk, Várnai Virág pszichológussal beszélgetünk a gyerekkori amnéziáról.
Alapvetően a kisgyermekkori én teljesen más célokkal van jelen a világban, száz célokkal, mint mondjuk a felnőttkori én. Emiatt mondjuk ezek az emlékek egész egyszerűen mondjuk irrelevánsá válnak a felnőttkori emlékezetben is.
Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Következő interjú alanyunk tehetetlenül nézte végig testvére halálát, ám az akkori tehetetlenségét cselekvésbe fordította. Abdurraham Abdurrab Mohamed orvos lett, és hivatása szerint a gyerekeket segíti. A Jemenből származó orvos Szegeden szerezte meg orvosi diplomáját, 2 évre ugyan hazatért, de aztán visszajött Magyarországra, azóta is itt él és gyógyít, most a gyulai Békés megyei Pándi Kálmán kórház csecsemő és gyermekosztályán. Az egyik tanítványom Örkényi Zoé Fanni szegedi egyetemista interjújából most őt ismerhetik meg. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas beszélgetés következik.
Mesélne a gyerekkoráról? Honnan származik? Milyen családi háttérből jött?
Jemenben egy kis faluban nevelkedtem. Ilyen 120 km a Jemen második legnagyobb városától fekszik. Ott szereztem meg az általános iskolai végzettségem. Ott töltöttem, utána a gimnázium már a városban, Tájzban, és az egyetem már Magyarországon.
Mi inspirálta arra, hogy orvosi pályára lépjen?
Hát én is gyerek voltam, és minden gyerek ilyenkor nem orvos akar lenni, hanem rendőr akar lenni, tűzoltó akar lenni, tanár akar lenni. Azok a példaképek, és érthető is a gyerekek számára, mindenki szupermen akar lenni, és azok tényleg valódi szupermenek, és én is ilyen akartam lenni. És mikor 12 éves voltam, akkor volt nekem egy 2 éves húgom, aki egy pénzérmét nyelt le, és félrenyelte, és ott láttuk, hogy aspirálta a szakszavakban, nem tudtuk neki segíteni. Hosszú nyomozás után akkor azt a választ kaptam, hogy lehetett volna segíteni, és lehetett volna megmenteni, és onnantól kezdve átprogramozódott már, hogy embereket szeretnék segíteni, orvos szeretnék lenni, hogy ne ilyen helyzetbe kerüljenek. Gondoltam, hogy akkor az orvos az a gyerekeket is gyógyítja, felnőtteket is gyógyítja, és utána már az egyetem során fogalmazódott bennem, hogy gyerekorvos, amikor a gyerekklinikán töltöttem a gyakorlatomat, akkor rengeteg gyerek szaladgált a folyosón, és mindenki tudta a gyereknek a nevét, nem csak hogy egyes számú beteg, kettes számú beteg, hanem tudták, hogy az Katika, az pedig Pistike, és akkor nevével szólították, és kicsit közelebb kerültek hozzám, és virtuálisan ott láttam a hugomat a folyosón is szaladgál ezekkel a gyerekekkel, és onnantól kezdve én mondtam, hogy jó helyen vagyok, én gyerekorvos leszek.
Akkoriban, amikor ez az eset történt, ez hogyan hatott magára, hogy élte meg ezt?
Hát nagyon nehéz, tehetetlenek voltunk igazából, hogy az esetmény akkor történt, amikor egy ilyen önnev a faluban ott nincs orvos, szóval, hogy ő is hazament, és a legközelebbi kórház az a második legnagyobb városban, 120 km, helikopter, még mentőautó sem volt igazából durva, de valójában tehetetlenek voltunk, mit tudunk csinálni, és akkor így durva kifejezés, hogy megvártuk, hogy meghalt, és utána természetesen én, amikor a fővárosba kerültem, illetve a sors, vagy akkor a orvosi egyetem környékére kerültem, és láttam egy fehér köpenyes fiatalok büfébe, illetve az egyetem környékén ismerkedtem velük, és akkor meséltem a történetemet, és az egyik orvostan hallgató mondta, hogy lehetett volna segíteni neki, és meg is mondta, hogy mit lehetett volna volna csinálni, és én úgy gondoltam, hú, milyen egyszerű dolog, nem biztos, hogy meg tudtuk volna menteni, csak nekem akkor egyszerű dolognak tűnt. Onnantól kezdve mondtam, hogy ha őt nem tudtuk megmenteni, akkor nagyon sok gyereket, nagyon sok embert kell megmenteni ahhoz, hogy azt az érzés, azt a régi, nagyon rossz érzés, picit nem mondom, hogy elfelejtjük, hanem egy inkább fehér lepedővel takarjuk, és békén hagyjuk, mert ezt nem lehet elfelejteni, és így jött a láng, bennem lángolt, hogy akkor inkább orvos szeretnék lenni, majd később akkor gyerekorvos.
Említette, hogy az egyetemi tanulmányait Magyarországon folytatta. Mi inspirálta erre?
Egyrészt, hogy én régebben nem tudtam, nem csak én, hanem nagyon sokan, hogy hol van Magyarország, és igazából egy barátom, egyiptomi tanár javasolta, hogy neki ismerősei voltak Magyarországon. Nagyon kedves, nagyon barátságos nép, és nagyon jók az egyetemek, és javasolta nekem, hogy akkor a ösztöndiként, vagy ösztöndiam lesz, és van le lehetőségem, akkor Magyarországot válasszam. Így is történt, és nem bántam valójában, ahogy ő mondta, barátságos, kedves nép, és az egyetemek tényleg világszínvonalú egyetemek. Nem bántam meg, teljesen egyetért, és hálás vagyok neki, hogy így irányított engem.
Milyenek voltak a kezdeti évek az egyetemen? Tudnál erről mesélni, a nehézségeiről, a kihívásokról, és hogy hogyan kezelte ezeket?
Hát minden kezdet nehéz. Egyrészt, hogy más világból jöttünk, és olyan országba jöttünk, ahol teljesen másabb az oktatás. A gimnáziumban felkészítik a gyerekeket, illetve emelt szintű biológia, kémia, még egyéb, és természetesen az egyetem igényeinek megfelelően az egyik, a másik természetesen, hogy egy rövid, egyéves, gyors nyelvismeretek után már is a tengerbe, hogy egy egyetemi életbe kerülni, és orvosi könyveket magyarul olvasni, orvosi előadásokat magyarul hallgatni. Ez elején nehéz, de természetesen hihetetlenül rendesek, kedvesek voltak a tanárok az egyetemen. Most jött eszembe a kémia tanár, Benke tanár úr, aki első előadás volt neki, aki megkérte a orvostanhallgatókat, hogy a külföldi hallgatóknak segítsenek, mert biztos, hogy vannak nyelvi nehézségeit, úgyhogy tanároknak is köszönjük, illetve hálásak vagyunk. Még a csoporttársaink is segítettek természetesen. Első-második év ez nehéz, utána már egyre könnyebb az élet.
Melyik városban végezte az orvosi egyetemet?
A Napfényvárosában, Szegeden. Ekkor régebben Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, és Szeged város, ezt imádtam, azt a város, az egyetemet, úgyhogy Szegeden végeztem.
Mik voltak az első szakmai tapasztalatai?
Ez a legelején, akkor régebben, akkor még nem volt magyar állampolgárságom, és akkor nem lehetett Magyarországon, nem lehet magyar orvosi kamara tagja az a orvos kolléga, aki nem magyar állampolgár, és emiatt akkor Jemenbe visszamentem is 2 évig, de hál' Istennek olyan tapasztalatot, olyan orvosi ismeretekkel jöttem vissza, hogy olyan betegségekkel találkoztam, illetve tudtam segíteni az embereknek ott, szegény embereknek Jemenben, mint egy adóként, hogy akkor ide jöhettem. Utána visszajöttem Magyarországra, és Gyulai gyermekosztályon kezdtem dolgozni, előtte Sátorai Jóhelyen rövid ideig, 2-3 hónapig, vagy 4 hónapig maximum, és utána jöttem át a Gyulai gyermekosztályra. Gyulai gyermekosztályon itthon éreztem magam, egy ilyen családbarát, munkahelybarát osztály volt és lesz. Természetesen a kollégák felkaroltak, segítettek és tanítottak. Csecsemő gyerekgyógyászatból szakvizsgát tettem, utána neonatológiából és most már gyermeksürgősségiből. Igazából most már az ember magyarnak érzi magát, itthon érzi magát. Itt éltem az életemet, több mint 70%-át és a maradék 25%-át itt is szeretném letölteni.
Szerintem mi az a tudás, amit az egyetemen nem tanítanak meg az orvostanhallgatóknak, viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember jó orvos legyen?
Előtt az ember orvos, ember. Szóval, hogy én azt mondom, hogy inkább szerén maradjon, szoktam mondani, hogy a földön maradjon. Szóval minden ember egyforma, szóval nincsen. Attól még én orvos lettem, attól nem azt jelenti, hogy jobb vagyok, mint más, hogy nem vagyok jobb, mint a festő, nem vagyok jobb, mint a pincér, hanem én ehhez értek, én nem értem a szobafestéshez, nem tudom a autót szerelni, és én azt mondom, így kiegészítjük egymást, és egyformák vagyunk, és maradjunk így, hogy tiszteljük egymást, és a alázottság, a kedvesség, a szerénység és a tudás az nagyon fontos.
Tulajdonképpen mit jelent önnek a gyógyítás?
A gyógyítás, én azt mondom, az hivatás, illetve hobbi, az nem foglalkozás. Ahhoz, hogy az ember végig tudja megcsinálni, ahhoz kell, hogy hivatásnak inkább hobbiként. A gyerekek gyógyítása, kezelése, ez egy fantasztikus érzés. Én szoktam mondani, többet kapunk a gyerekektől, miután meggyógyulnak, mint amennyit mi adunk nekik. Erőt, energiát, amikor látjuk, hogy betegek fekszenek a kórházban, főleg a koraszülöttek is, és egy idő után, akkor az utcán, a játszótereken, mászókán, valahol tele vannak energiával, és vidámok, mosolyognak, és akkor erőt, energiát ad nekünk a folytatáshoz, és ez leérhetetlen érzés, nem szóval, hogy egy fantasztikus érzés, amikor látja őket egészségesek, boldogok, és család is boldog, előtte betegek voltak a kórházban, és az én segítségemmel természetesen ott vannak. Ez egy jó érzés, fantasztikus, jó dolog.
Hogyan tartja meg a lelki egyensúlyt ennyi év hivatás mellett?
Ezt nem lehet másképpen, csak az ember, ahogy mondtam, hobbiként. Kollégáimnak, a beosztatjaimnek szoktam mondani, munka mellett érezzétek jól magatokat, szóval figyeljünk egymásra, szóval karoljuk fel egymást, segítsük egymásnak, ez azt jelenti, nem csak, hogy a szakmailag a munkahelyen, hanem az életben segítsünk. Mindig szoktam mondani a kollégáimnak, akár nyugodtan, hogyha a mosógépben van valami probléma, akár segítség, akkor keressél engem. És jó érzés, hogyha tudok segíteni neki, hogy keresek neki egy jó mosógép szerelőt, és az is jó érzés, szóval én azt mondom, hogy érezzük jól magunkat, gyógyítsuk a gyerekeket, a kórház az egy második otthonunknak kéne tekintenünk, és minden, ami benne van a kórházban, az a mi értékünk, az a mi kincsünk, a hőtőszekrény, a mi hőtőszekrényünk, az ajtó az a miénk, szóval, hogy vigyázzunk rá, és minden, ami a kórházban, az mint a mi házunkban, a mi lelkünk, a mi emlékeink, a miénk, és akkor, hogyha nyugdíjba vonulunk, akkor olyan szép, csodálatos környezetet hagyunk magunk után, vagy olyan csodálatos, szép osztályt adjunk a következő generációnak. Fel kell karolni a fiatalokat, tanítani kell őket, tudást adni kell nekik, és mellettünk kell állni, és egy idő után, amikor az ember nyugdíj után errefele megy, és megnézi a volt munkahelye, hogy milyen fantasztikus hely, és ez neki egy fantasztikus jó érzés, mert azok az én tanítványaim, azok az én kollégáim, az az én második otthonom volt, és milyen csodálatos hely. Ez egy ilyen megnyugtató, ilyen jó érzés, hogy az ember nem csak hogy vigyáz az osztályára, a kórházára, hogy amíg ott dolgozik, hanem hogy szép osztályt kell, hogy átadjon a következő generációnak. Csodálatos csapatot kell építeni, csapatként, családként is, amikor átadja nekik, akkor tudja, hogy jó kezekben lesz, és biztos, hogy még ők is ugyanúgy tovább fogják adni, hogy ő adta át nekik.
Mikor és miért kezdett el foglalkozni koraszülött mentéssel?
A koraszülött mentéssel a kezdettől kezdve, szóval, hogy én régebben is kardiológus, gyerekkardiológus is akartam lenni, mert ez egy nagyon jó szakma, és mondom, kezdtem a munkámat a koraszülött intenzív osztályon, és láttam, hogy milyen jó dolog, hogy 800 grammos koraszülöttet meggyógyítani. Eleinte nem is tudja az ember, hogy mi lesz belőle, és utána néhány hónap múlva egészségesen hazaadja, rengeteg kifeszített munka után, csapatmunka után, és együtt gondolkoztunk, együtt aggódtunk ezért a koraszülöttért, és a végén néhány hónap múlva egészségesen haza tudjuk adni, oda tudjuk adni a családnak, és boldog a család, és egy év után jönnek vissza, és megünnepeljük a születésnapját. Én éreztem, hogy hát akkor itt van a helyem, én a koraszülöttekkel szeretnék foglalkozni, mert nagyon jó érzés, fantasztikus jó érzés. Egy barátságot kötünk a családdal, nem marad az a orvos és hozzá tartozó kapcsolat, hanem baráti kapcsolat indul, mert igazából csapattagjaként tekintjük a családot ilyenkor. Több hónapon keresztül ott vannak velünk, ez nem egy-két napos történetről van szó, hanem velünk, ébrednek velünk, mennek pihenni, és együtt kezdjük a napot, és együtt fejezzük be, van, amikor vagy többször, hogy ők itt maradnak, és mi időnként hazamehetünk, úgyhogy éreztem, hogy ez egy jó csapatmunka, csodálatos munka, és onnantól kezdve én azt mondom, szerelem volt első látásról.
Miért ilyen speciális a koraszülöttek mentése?
Hát speciális, mert igazából az országos mentőszolgálat nincs felkészülve, nincsenek kiképezve, hogy a koraszülöttet ellássák. Egy speciális szakma. Gyerekgyógyászat után 2 évig neonatológiai szakvizsgát kell tenni, és ez a feltétele a koraszülött mentésnek. Egy speciális eszközökkel, pici koraszülöttekkel kell foglalkozni, speciális szakdolgozókkal, akik értenek ehhez. Szóval én azt mondom, hogy teljesen más terület ez a neonatológia, koraszülött mentés, és az természetesen szeretetből, hivatásként lehet megcsinálni. Nagyon jó érzés szirénázva oda menni a koraszülötthez, oda vinni neki a koraszülött intenzív osztályt, és vagy akkor megvárjuk, hogy megszülessen egy olyan intézetbe, és megkapja a megfelelő ellátás, ami neki kell, ami szükséges, mintha olyan helyen született volna, ahol mi szoktuk mondani 3-szintű PIC mellett, és stabil állapotban, jó állapotban lélegeztetve idehozzuk a koraszülött intenzív osztályra, és sikeres a kezelés, a mentés, az egy fantasztikus jó érzés.
A jövőre nézve milyen tervei vannak még a koraszülött mentéssel kapcsolatban?
A jövőre nézve, hogy fejleszteni kell, pótolni kell, újabb koraszülött mentőautót szerezni kell, és a legfontosabb, hogy a folytonosság, hogy még magasabb szintű ellátás kell biztosítsunk a leendő, remélem kevesebb koraszülöttek lesznek, de ezeknek a koraszülötteknek, illetve oktatni kell a fiatalokat, átadni nekik a tudás, és a koraszülött mentés is átadni nekik, mert ennek fajta tudnia kell.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Abdurraham Abdurrab Mohamed gyermekorvost hallották, aki Magyarországon szerezte meg orvosi diplomáját, és most a gyulai Békés megyei Pándi Kálmán kórház csecsemő és gyermekosztályán dolgozik.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Magyarország Szlovéniával is összeköti a földgáz hálózatát, így hazánk már minden szomszédos országgal össze lesz kötve, ugyanis minél több szállítási útvonal áll rendelkezésre, annál nagyobb biztonságban van az energiaellátás. Ezt jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szlovén energiaügyi miniszterrel közös sajtó értekezletén arról számolt be, hogy a felek megállapodást írtak alá a két ország földgáz szállítási rendszerének összekötéséről. Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország energia ellátásában a földgáz rendkívül fontos szerepet játszik, a teljes energiafelhasználás egyharmada a földgázhoz kötődik, és ezért hazánk a hét szomszédja közül hattal már összekötötte a hálózatát, egyedül Szlovénia maradt eddig ki, és ez fordítva is így van, fogalmazott Szijjártó Péter. A miniszter kiemelte, összességében 115 kilométer hosszú vezetéket építenek, amelynek magyar szakaszához mintegy 40 kilométer új vezetéket és egy kompresszor állomást kell építeni. Március 21-től érkeznek a Rezsistop kedvezményt tartalmazó számlák, közölte az MVM a Facebook oldalán. Mint írják, amennyiben valaki korábban már kapott januári diktálása után számlát, a mostani, a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári napfogyasztására számított Rezsistop kedvezmény. Az érintettek januári diktálása a hónap második felében érkezett, most erről az időszakról küldenek számlát. Ebben természetesen még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, nem a teljes hónapra tudják érvényesíteni a kedvezményt. A január fennmaradó napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás alapján elkészülő számlában szerepel majd. Emlékeztettek arra, hogy az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek, márciusban az érintettek egy számlát kapnak a megszokott rendszerint legalább 8 napos fizetési határidővel. A Rezsistop kedvezmény a gázszámlák harmadik oldalán található, a számla részletezőben megjelenő támogatás túlfizetés soron, olvasható az MVM közösségi oldalán. Az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban csökkent a 11. naptári héten, ezt közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írják, március 9-e és 15-e között egyik ellátási terület mintájában sem volt kimutatási határ felett a mennyiség. A szennyvíz eredmények alapján a fertőzés számok további csökkenése várható a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Valamennyi helyi választási iroda bevonásával országos informatikai és igazgatási próbákat tart a Nemzeti Választási Iroda az áprilisi országgyűlési választás előkészítése érdekében, közölte az iroda a honlapján. Mint írják, a próbák célja a választási informatikai rendszerek és az ezekhez kapcsolódó eljárások működésének ellenőrzése. A választások előkészítésének részeként országos technikai próbákat, igazgatási próbákat és két országos informatikai főpróbát is tartanak. A Nemzeti Választási Iroda a választási irodák aktív közreműködésével a teljes választási informatikai infrastruktúra működését, valamint az egyes rendszerek közötti integrációs folyamatokat teszteli. Közölték azt is, hogy március 17-én és 19-én sikeres első informatikai főpróbát tartottak, amelynek során a választási szervek a szavazás napjához kapcsolódó folyamatokat próbálták el, a választási irodák tagjai pedig gyakorolták teendőiket. A próbán több mint 2000 választási irodai tag vett részt. A Nemzeti Választási Iroda a következő hetekben további próbákat szervez a választási irodák, a külképviseleti választási irodák, valamint az iroda szerződéses informatikai partnerei számára, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Szombaton nagyrészt felhős idő, valószínű rövidebb napos időszakokkal, néhol eső, zápor eső előfordulhat, dél-délkelet felé haladva csökkenő eséllyel. A keleti északkeleti szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra térségünkben 11-15 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Mikor nem látlak, elfog a bánat, nehéz ellenálljak, úgy rohannék utánad, meg árthat. Ha nem bírom egyedül, holnap újra kiderül, hogy vagyok óra mögül csak 106. A pulzusom eleve szívemben hevesen, ha látom a szemedes, már játszhatsz. Ó, ki ez az idegen, összekúzott idegen, a kalpom is megeszem. Merülnél, de felnézel, úgy repülnél a fecskékkel. Talán te is változtál, a múltaddal felszámoltál. Mint csörgő patak a medrét, mosnánk újra az elmét, lépnünk kell most, hisz rövidül az élet, s nem ülhetünk tovább, mit étlenül. Magyarázat, ködösen bocsánat, de fájhat. Ha elmarad véges lelked egy része, elvész a térben, nem várhat. Hisz édes a béke, jó lesz a vége, így már megérte, ha másnap kávézunk a gangon, akkor is a sablon, ez veled az otthon.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
A korai gyerekkori emlékek jellemzően csak akkor maradnak meg, ha az trauma. A legtöbb embernek az első emlékei óvodáskorban vannak. De hová tűnik a többi emlék, és előhívhatóak-e valahogyan? A gyerekkori amnézia jelensége normális folyamat, mindannyian átmegyünk rajta. De miért? Várnai Virág pszichológussal, képzésben lévő család és párterapeutával, az egyik tanítványom Bodor Dóri, szegedi kommunikációs szakos egyetemista beszélgetett.
Pontosan mit értünk a gyermekkori amnézia alatt? Mi az, amiben ez különbözik más emlékezeti zavaroktól?
Igazából ami a legfontosabb különbség, hogy a gyermekkori amnézia az nem valami eseménybe hatására, vagy valami esetleg trauma folytán jelentkezik, hanem ez egy egész egyszerűen egy természetes folyamat. Ez minden embernél megvan, ugyanis szinte senki nem emlékszik mondjuk az életének az első 3 évére. Ez egész egyszerűen kiszelektálódik mondjuk így a fejlődésünk során. Ennek egyébként így több magyarázata is van, de hogy nincs egy exakt magyarázata. Sokan egyébként azt mondják, hogy ez így az agy fejlődik, miatt is alakul, ugyanis a hippokampusz, ami a memória tárolásáért felelős, ez később fejlődik ki. Ugyanígy a verbális fejlődés, tehát az, hogy mondjuk a beszéd, a nyelvfejlődése is később alakul ki a gyermekeknél, így nehezebben is tudják elraktározni a különböző emlékezeteket, tehát nem tudják előhívni, tényleg fizikailag képtelenek vagyunk arra, hogy előhívjuk ezeket az emlékeket igazából. Nem azt jelenti, hogy ezek teljesen elfelejtődnek, de tudati szintre nem feltétlenül hozhatóak, vagy legalábbis bizonyos eszközökkel hozhatóak.
Van-e konkrétabb életkor arra, hogy mikortól rögzül igazán egy emlék az emberben, vagy ez teljesen egyénfüggő?
Egyénfüggő is tud lenni, de amúgy általában ilyen 3-5 éves kor körül már emlékezünk arra, hogy mi történik körülöttünk, vagy jobban tudjuk ezeket elraktározni. Általában az első 3 év, amiben ritkul, vagy kevesebb ilyen szorványemlékeket tudunk visszaidézni. Tehát, hogy esetleg egy-két dolog megmarad, két esetleg esemény, vagy esetleg olyan dolog, amit jobban, vagy többször ismétlődik, általában ilyenkor az ilyen ismétlődő eseményekre tudunk jobban emlékezni, vagy esetlegesen egy-egy dolog, mondjuk egy-egy szín, szag, hang, az így vissza tudja ezeket hozni, de hogy alapvetően inkább ez az ilyen óvodáskor körül már jobban emlékezünk egyébként.
Milyen idegrendszeri vagy fejlődési folyamatok szükségesek ahhoz, hogy az emlékek hosszú távon is megmaradjanak?
Alapvetően mondjuk a hippokampusz fejlődés az első és legfontosabb, hogy ezek megmaradjanak, ugye például az segíti a tanulásunkat is, akkor az amigdala fejlődése, az pedig az érzelmi központunknak egy fontos része. Az, hogy mondjuk hosszú távon megmaradjon egy-egy emlék, az ugye sok mindentől függ. Ugye eleve az emlékezetnek több része van, az egyik ugye ez az implicit emlékezet, ami igazából ezek mondjuk a járástanulás, vagy megfogni dolgokat, vagy mondjuk egy későbbiekben a bicikli tanulás tartozik, még az explicit emlékezet az pedig az, hogy konkrétan az eseményekre hogyan emlékezünk vissza. Vannak egy az a része, hogy az eseményekre való visszaemlékezet, az úgynevezett epizódikus emlékezet, és a másik része pedig az, hogy konkrét az általános dolgokra hogyan emlékezünk vissza, a világról alkotott képünk, alapvetően mondjuk, hogy ez egy asztal, vagy az ott egy pal, tehát hogy alapvetően ezek az alapvető dolgok így az emberi környezetben.
Vannak olyan kutatások vagy kísérletek, amivel bizonyítani lehet, hogy egy kisgyermeknek már vannak emlékei?
Alapvetően vannak ilyen kutatások, és vannak is erre is próbálkozások, hogy mondjuk akár ezt a gyerekkori amnéziás szakaszban visszaívhatóak ezek az emlékek. Viszont igazából most kezdődött el igazán ez a kutatás rész, hogy igazából az eszközök azok most kezdenek leginkább a rendelkezésre állni az elmúlt 20 évben.
Hogyan lehetséges, hogy a kisgyermekek rövid távon képesek emlékeket felidézni, ám ezek hosszú távon már nem válnak maradandóvá, és már nem emlékeznek azokra, amikre esetleg előtte emlékeztek még?
Egész egyszerűen kiszelektálódnak, főleg, hogyha nem relevánsak azok az emlékek mondjuk az ő jelenlegi életükben. Ugye például erre is vannak elméletalkotók, ugye, hogy az alapvetően a kisgyermekkori én teljesen más célokkal van jelen a világban, 100 célokkal, mint mondjuk a felnőttkori én. Emiatt mondjuk ezek az emlékek egész egyszerűen mondjuk irrelevánsá válnak a felnőttkori emlékezetben, és egész egyszerűen kiszelektálódnak, elfelejtődnek. Nyilván ez más, hogyha mondjuk trauma emlékről van szó, de hogy alapvetően a normatív fejlődésben így.
Milyen típusú emlékek szoktak felidéződni a legtöbbet? Tehát inkább a traumatikus emlékek, vagy azok, amik pozitív hatással voltak a gyerekekre?
Mindkettő, mert ami pozitív hatással volt, az ugye igazából végigviszi az ember. Ugye szerintem az a legérdekesebb ebben a gyermekkori amnéziában, hogy igen, nem emlékszünk, de mégis ez a legfontosabb a gyermek fejlődésében, ez az első 3 év, amikor a kötődés kialakul, amikor a biztonság megteremtése, vagy a biztonságérzet kialakul mondjuk egy gyermekben, vagy egy emberben. Alapvetően mind a kettőt magával viszi az ember, mert ugye a pozitív emlék az, ami igazán, vagy az mondjuk a gondoskodó, anyai lét az mondjuk megmarad az abban, hogy mondjuk tudjuk szabályozni az érzelmünket, öngondoskodás, reziliensebbek vagyunk a mindennapjainkban. Ha pedig mondjuk ér mondjuk itt egy traumatikusabb emlék, akkor egyrészt az felgyorsíthatja mondjuk az emlékezetünk fejlődését, és mondjuk akár már a gyermekkorból is megmaradhatnak egy-egy ilyen emlékfoszványok, vagy pedig különböző zavarokban is meg tud ez nyilvánulni, amit főleg egyébként a testünk raktároz el. Ebben az a legnehezebb, hogy ezt mivel még itt nincs verbális szakasz, nem tudja sokszor az ember verbalizálni, hogy mondjuk itt mi történt vele, hogyha trauma éri, hanem sokszor ilyenkor például az ilyen szomatikus terápiás módszerek, mint az EMDR terápia tud a leghatékonyabb lenni, hogyha mondjuk ilyen problémával keresik fel mondjuk egy pszichológust.
Gyakran előfordul, ahogy említettük is, hogy a családi mesélések alakítják át, vagy esetleg helyettesítik az emlékeket. Van-e arra mód, hogy hogyan lehet különbséget tenni a valódi emlék és az átvett történetek között?
Nagyon eltérő az a történetmesélés, azt valahogyan testileg is érzi a gyermek, hogyha mondjuk nem tudom, leírják, hogy nagyon pozitív gyermekkora volt, de valami mégse stimmel, akkor azt nyilván fogja érezni. Nagyon nehéz ezeket, tényleg ezeket az emlékeket visszaidézni, tehát fontos a történetmesélés, és fontos az, hogy igen, hogy mondjuk pontosan elmeséljék azt mondjuk a gyerekeknek, hogy mi történt mondjuk ebben az időszakban, akár több rokontól is megkérdezni, hogyha mondjuk bizonytalanok vagyunk abban, hogy akkor ez így pontosan, hogy is volt ez az időbeliség, akár fényképeket visszanézni. De hogy alapvetően, ha érzi az ember, hogy valami nem stimmel, akkor azt, tehát, hogy ezt nem tudja meghazudtolni. Ezek mondjuk testileg tényleg raktározódnak mondjuk ezek a gyerekkori emlékek. Ezt egyszerűen nem lehet felülírni, nem minden történetmesélő fel sem.
Találkozott olyan esettel, amikor valakinél szokatlanul korai emlékek maradtak fent, és ha esetleg emlékszik, akkor elmondaná, hogy milyen típusú emlék volt ez?
Egy ilyen villanó fényként marad ez fent, tehát mondjuk abúzusnál ez viszonylag gyakori, ez kb. Ilyen 2-3 éves korra tehető mondjuk az egyik kliensemnél, hogyha nagyon nagy trauma történik, vagy szoktak emlékezni, vagy teljesen leválasztják és nem emlékeznek rá, ez a két opció van általában megküzdési stratégiaként.
Milyen hatással lehet a gyermekkori amnézia a felnőttkori önismeretre, vagy lehet-e hatással az, hogy ennyi dologra emlékszünk így a gyermekkorunkból, vagy mondjuk nem is emlékszünk semmire, és hogy ez hogyan tudja így formálni a későbbiekben a személyiségünket?
Inkább azt mondanám, hogy alapvetően az, hogy most a mennyisége az emlékeknek az nem befolyásolja. Nekem az szokott felkiáltó jel lenni mondjuk az üléseimen, hogyha valahol nagyon kevés emlék van, vagy így egyáltalán nem emlékszik a gyermekkorára. Én most itt nem az első 3 évre értem, hanem igazából már ez az óvodás kor, ahol már ezért agyi fejlődés szintjén elvileg kell lenni emlékeknek, és hogyha nagyon nincs, az nekem szokott egy ilyen felkeltő lenni, hogy esetleg ott valami történhetett, amiről mondjuk te nem emlékszik, vagy nem ő maga sem tudja egyszerűen visszaidézni, vagy nem szeretné visszaidézni, ez ennek oka lehet. Tényleg az első 3 évben tényleg normatív az, hogy nem emlékszünk dolgokra, és ez egy fejlődési mechanizmus, hogy majd szépen lassan elkezdünk elraktározni emlékeket, címkézni bizonyos eseményeket, növekszik a szókincsünk, jobban és jobban el tudjuk ezeket az emlékeket egész egyszerűen raktározni.
Mi az, amit tehetnek a szülők, hogy segítsék a gyermekeiknek az emlékezetük fejlődését már a legelső években?
Odafigyelés, legtöbbször ami leginkább szükséges, esetlegesen egy-egy kognitív játék, hogy minél több ingert tapasztaljanak, hasonló ingert tapasztaljanak. Most már ugye arra is van lehetőség, hogy mondjuk a fotók segítségével segítsék az emlékezést, és akkor esetleg visszajönnek emlékek. De hogy alapvetően meg bízni kell a folyamatban is, és hogy ez így működni fog. Nyilván mondjuk majd, amikor már ez inkább a munkamemóriára tevődik át, tehát mondjuk a rövid távú emlékezésre, vagy mondjuk a tanulásra, szerintem akkor kell jobban beavatkozni a szülőnek, hogy segítse mondjuk a tananyag elsajátítását a gyermeknél. Az elején ez tényleg egy biológiai folyamat, aminek be kell érni egész egyszerűen.
Ön szerint a jövőben lehet-e olyan módszert találni, amely segíti majd előhívni a korai gyerekkori emlékeket?
Már most is vannak erre valamelyes módszerek, ugyanis a testi ingereket, azokat, hogy elraktározza, hogyha mondjuk trauma éri az adott személyt, és így ezeket elő lehet hívni, vagy legalábbis lehet gyógyítást adni ezekre a testi ingerekre. De mivel ugye itt egy olyan, az, hogy a hippokampusz még nem fejlődik ki elég gyorsan, azt nem tudják meggyorsítani. Tehát, hogy vannak elméletek, hogy ez most igazából tárolási hiba, vagy előhívási hiba, tehát, hogy tárolódik egyáltalán ez az emlékezet, vagy tényleg emlékezett foszlány, vagy tényleg csak nem tudjuk előhívni. Sok kutatás arra mutat, hogy azért ez javarészt előhívási hiba is, és hogy, vagy előhívási hiba inkább, és hogy az agyunk ezt elraktározza. Tehát például voltak kísérletek mondjuk patkányokkal, és ott például a ilyen sok hatására. Hiába nem emlékezett már a patkány mondjuk egy-egy dologra, de mondjuk az agyában az amigdala, ami az érzelemközpontért felelős, a félelemközpontért, az például aktiválódott. Tehát, hogy valamelyes, igenis tud ez megmaradni, viszont tényleg előhívni, ugye nincs is arra még akkor szókincsünk, az egy kicsit nehezebb. De igazából minden lehetséges, folyamatosan fejlődik a pszichológia tudomány területe, úgyhogy én bízom benne, hogy ez is fog fejlődni.
Várnai Virág pszichológust hallották, most pedig hallgassuk meg az utcaemberét, kinek mi az első gyerekkori emléke. A tanítványaim összeállítása következik. Győri Viktória, Örkényi Zói, Fanni és Juhász Nikoletta dolgoztak a következő összeállításon, ők mindhárman szegedi kommunikációszakos egyetemisták.
Az utcaemberét kérdeztük arról, hogy
mi volt az első gyerekkori emlékük, és hány évesek voltak ekkor?
Nagyrészt az óvodából származik, ilyen csoportos kirándulás, hogy nem tudom, ahova amúgy a nővéremmel mentünk, mert egy óviba jártunk, és az ő csoportjával mentem, és hogy elmentünk Ópuszteszerre a fesztikörképet megnézni.
Erre valami nagyon emlékszem, amikor ülök egy babakocsiba, és a Kárász utcán visz anyukám, és valamiért nézem a felhőket, és csak annyit hallok tőle, hogy nézd repülő.
Nem emlékszem rá.
Nekem az, amikor édesapám mindig kirakotta az ovi előtt, és mindig mondta, hogy légy ma rendetlen, és akkor így búcsúztunk el, és ez valahogy megmaradt.
Hát nem egy túl pozitív emlék, mert hogy eltört a kezem, és arra emlékszem, hogy leestem a mászókáról, és így magam alá fordult a kezem.
Egy bölcsödére emlékszem, hogy busszal megyünk a bölcsöde fele, de hát a bölcsödét nem ismerném meg.
Az első, legelsőre? Hú, nem tudom megmondani.
Nekem egyébként viszonylag korai az, amikor egy hónaposan fekszem még az inkubátorban.
Az óvodából az biztos. Szerintem kb. Amikor így beszoktam az óviba így az első napokat talán.
És hány éves voltál?
2 és 3 között lehettem?
3 körül lehettem.
2 és 3 között, 2 és fél.
Szerintem ilyen 4-5 környékén.
Hát óviban 4 körülbelül.
Hát szerintem körülbelül olyan 3 vagy 4 talán.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az utcaemberét hallották arról, hogy mi volt az első gyerekkori emlékük. Az összeállítást 3 tanítványom, Győri Viktória, Örkényi Zói, Fanni és Juhász Nikoletta készítették ők, valamennyien szegedi kommunikációszakos egyetemisták.
Vajon lesz-e még időm rád találni? Neked lesz-e még erőd várni rám? Mondd, meddig képes féltőn ránk vigyázni? Ami összetartott eddig bármi fájt, nincs olyan, aki nem tud elbukni, leszek, aki nem fog elfutni, ha nem lesz a szívemen lánc, talán újra élek. Kinevet az égbolt, meg lehet, és kitagadhatnak az emberek, én bár más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Felángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Tudom, nincs esély, hogy mindig megfeleljek, akkor sem remélek másik életet. Ha a világ dolgai újra megsebeznek, az nem lehet, hogy elveszítselek. Kinevet az égbolt, meg lehet, s kitagadhatnak az emberek, én már más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt. Ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Én el akarok menni a hegyeken túlra veled, elvakít a világ és a fénybe megcsalt a szemed. Szépnek látszik,
tetszik, míg játszik a képzeleted. Félrevezet, mire észreveszed, az árát megfizeted. Csak egy perc, csak egy óra, csak egy hónap vagy egy élet. Egy egész estés filmben ezek pillanatnyi képek. Mindegy, nekem már az is, hogy rólam mit beszélnek. Túl vagyok már ezer völgyen, és ezek csak puszta tények. Ezer egyszer is, ha kell, majd újra visszatérek. Fölösleges hazudom, hogy semmitől se félek. Lehet az, hogy végbe sose érek, míg a szívem fogja leszel. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt. Ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, majd igazi érzést égni hagyunk. Egy percig álmodozók maradunk. Ha mégis felébredünk, és valóság lesz a képzeletünk, hazaérkezünk, ha valakit egyszer megszeretünk. Fellángolunk, ha egy igazi érzést égni hagyunk, ha mindig álmodozók maradunk.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Kismadár, kismadár, kismadár.
mozog, dúldol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog, 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 dúldol, duruzsolni korog, felhív.